Jó estét kívánok az Inforádió arénája hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csizmadia Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Egészen új, igen látványos termékkel jelentkezett a Méltányosság Politika Elemző Központ. Ez a Vélemény Árfolyam projekt. Ez azt ígéri, hogy az internet különböző szegmenseiben, szinte majdnem mindenhol megjelenő vélemények tartalmát 75-80%-os pontossággal be tudja lőni. Ugye ez azért fontos, mert megnézik, hogy az internetes térben a politikai folyamatok hogyan alakultak. De mit mutat meg az internetes tér Magyarországról?
Először is köszönöm, hogy szóba hozza ezt a témát, mert egy friss projektünkről van szó, és ezt a projektet nem egyedül csináljuk, hanem a Netical Technologies nevű másik céggel. Tehát igazából ennek a projektnek a vázát, az algoritmusát a Netical csinálja, mi pedig ugye a tartalmi elemzést tesszük hozzá. Na most, hogy mit mutat meg? Hát én azt gondolom, hogy ennek a dolognak az a lényege, hogy nagyon régóta a politológusok vagy a politikai elemzők keresik az eszközöket arra, hogy bizonyos gyors véleményváltozásokat hogy tudnak megmagyarázni. Ugye a hagyományos politológia, a politika tudomány az ugye olyan nagyon nagy folyamatokat vizsgál. Az az embereket általában nem érdekli. Viszont a politika a mindennapokban meg ilyen kavargó, nagyon gyorsan változó valami. És ez a kutatás, ez a projekt tulajdonképpen azt próbálja lefotózni, hogy pillanatonként szinte hogyan változik akár naponta a társadalom tagjainak a véleménye mondjuk egy politikus megítélésében. Tehát mondjuk példaként hadd hozzam fel a legfrissebbet, amit most csináltunk, ami márciusról szól. És azt vizsgálja, hogy különböző események hogyan hatnak a politikusok megítélésére. Tehát nem tudom én, amikor a Fidesz székháza előtt volt mondjuk az a tüntetés, abból a Fidesz profitált vagy nem profitált, és különböző ilyen eseményeket tesztelünk. A dolog lényege az, hogy a Facebookon, a Twitteren és máshol nyilván nem tudunk részleteket mérni, hanem azt mérjük, hogy pozitív vagy negatív hatást váltott ki az interneten jelenlévő emberekre az adott esemény. És ebből következtetéseket lehet mondani.
Azt tudom, hogy nagyon friss a projekt, talán március és februárban van már adatbázisuk erről. De az interneten mért adatok azok egybeesnek? Hézagmentesen az egyéb politológiai módszerekkel mért folyamatokkal?
Nem, hiszen ilyen típusú mérés egyáltalán nem volt még. Tehát azt nyugodtan mondhatom, hogy ez egy merőben új típusú dolog. Erre fejlesztettünk ki tulajdonképpen egy mérési módszert, ami tehát arról szól, hogy amikor például egy politikus neve előbukkan az interneten, ez az algoritmus ezt regisztrálja, hogy milyen kontextusban bukkan elő, azt is. És ennek alapján el tudjuk mondani, hogy az adott politikus például egyáltalán hányszor szerepel az interneten. Egy másik politikussal össze tudjuk hasonlítani. És például egy ilyen összehasonlításból meg tudjuk azt mondani, hogy egyáltalán hogy van jelen az adott politikus, vagy az adott párt az interneten, és például a márciusi kutatás ebből a szempontból nagyon érdekes tanulságot hozott, mert azt mutatta, hogy mondjuk két ellenzéki pártot véve az MSZP-t és az Együtt 2014-et, az MSZP mint párt nagyon erősen emlegetett az interneten, a párt elnöke Mesterházy Attila viszont kb. 14-szer vagy 16-szor kevesebb szer van megemlítve, mint Bajnai Gordon.
És ebből az a következtetés, hogy az MSZP mint brand az erősebb, mint az Együtt 2014 mint brand, viszont Bajnai Gordon mint brand az erősebb, mint brand.
Tehát tulajdonképpen ez nekünk azt üzeni, hogy az a fajta, hogy mondjam, küzdelem, ami a két párt között folyik, az tulajdonképpen alátámasztást nyer ebből a vizsgálatból, hogy megy egy iszabbirkózás közöttük, pontosan azért, mert valamiben az egyik jó, valamiben a másik jó, de nem az van, hogy az egyik vagy a másik mindenben jobb, mint az ellenzéki partnere. Tehát az nyilvánvaló, hogy itt Bajnai Gordonék az ő személyre építik fel ugye az Együtt 2014-et, Mesterházy Attilának pedig nincs egy személyes brendje. Ez teljesen egyértelmű. Tehát a minisztere...
Nem úgy, Gyurcsány Ferencnek, akinek viszont van, csak rossz.
Hát pontosan a vizsgálat egyébként ezt is kimutatta, hogy Gyurcsány Ferenc már csak azért sem jöhetne számításba, mert ő, hogy milyen profitált a legkevesebbet, pontosabban csak negatív profitálása.
Az kiderült-e, hogy a digitális tér folyamataiból, az ott kavargó véleményekből a valóságra, a valóságban működő folyamatokra lehet-e következtetést levonni?
Nem, ez a kutatás nem ezt szolgálja. Én egyébként úgy vagyok ezzel, hogy már problematikus maga a valóság is. Tehát én azt gondolom, már hogy ez a fogalom, semmiképpen nem lehet szembeállítani a virtuális teret és a valóságos teret, és azt mondani, hogy vagy az egyik, vagy a másiknál hasznosabb, vagy fölötte áll. Tehát én azt hiszem, hogy az internetnek nagyon komoly szerepe van a mai világban, pontosan azért, mert, hogy mondjam, mindig egy társadalomnak van egy olyan előre, hogy mondjam, haladó elitje, amelyik ezeket az új információhordozókat ugye hatásosabban használja, mint mások. Régebben, ugye, amikor még nem volt internet, az ugyanígy lezajlott más eszközökkel. Ez az elit, ez lehet néhány tízezer ember. Viszont azzal, hogy ők ezt a teret, ezt a virtuális teret nagyon jól használják, ezzel a politikára olyan hatást gyakorolnak, ami fölülírhatja a valóságot, amit ön valóságnak említ. Tehát ez a nagyon érdekes benne, hogy ez a kutatás tulajdonképpen ad nekünk egy tájékozódást arról, hogy akár néhány ember, néhány ezer ember, néhány tízezer ember is felül tudja írni azokat a folyamatokat, amik az úgynevezett idézőjeles valóságban zajlanak. Szerintem ez egy nagyon lényeges dolog. Itt tulajdonképpen az első lépéseket tesszük meg abban az irányban, hogy valami fogalmunk legyen arról a kavargó világról, ami körülvesz bennünket. Ami nickneveket takar időnként. Fogalmunk sincs, hogy kik ezek, de mégis ad egy képet hangulatokról, benyomásokról, és ez azért is fontos, mert meggyőződésem, hogy a pártok meg a politikusok ezekre is támaszkodva hozzák meg a mindennapi döntéseiket.
De szemmel láthatóan nem egyenlő mértékben. A pártok internet használata az óriási különbségeket mutat. Hagyományosan azt szokták mondani, hogy a Jobbik a legprofibb ebben.
Ez tagadhatatlanul így van. Ez meg összefügg azzal, hogy melyik pártnak milyen a reprezentáltsága a fiatal nemzedékek körében. Tehát ez a bizonyos elit, amiről próbáltam beszélni, ez mindig ugye azokat a fiatal korosztályokat jelenti, akik a legfogékonyabbak ugye ezekre az új információhordozókra.
Gondolom, hogy melyiknek mennyi pénze van, mert a legkevesebb pénzből még mindig az interneten lehet aktivitást.
Nem is feltétlen pénz ez, mert én azt gondolom, hogy azért, hogyha megnézzük például az MSZP mögött álló nemzetközi hátteret, most a szónak természetesen a legjobb értelmében azt a pártcsaládot, és így tovább, párt tanácsadók, spindoktorok, akik segítik, akkor azért én azt gondolom, hogy itt nem kis összegek vannak, még azt is el tudom képzelni, hogy ezek jóval nagyobb összegek, mint amik a Jobbiknál vannak. Itt inkább arról van szó, hogy a Jobbik esetében ez egy szubkultúra része az internet. Tehát más a felhasználása az egésznek. Tehát a Jobbik, erről egyébként egyszer a Méltányosság Politikai Elemző Központ csinált egy nagy kutatást, hogy a Jobbik hogyan hálózati értelemben, hogyan helyezkedik el Magyarországon, és például az internet az egyik lényeges eleme volt ennek, és a különböző ilyen szkíta boltok és különböző egyéb szervezeti és megjelenési formák egy önálló külön világot adnak ki. Ilyen önálló külön világa az MSZP-nek biztosan nincs, tehát itt nyilván ahhoz, hogy ha ők a versenyben nem akarnak lemaradni, itt valamit tenniük kell, például a személyes brand erősítésében, mert abban nyilván a leggyengébbek.
Nézzük a napi politikai folyamatokat. Egyáltalán mennyi időre kell visszamenni, hogy az egyes politikai aktorok mozgása érthető, követhető legyen? Két hónapra? Fél évre?
Hát nézze, hogyha ha én most a szakmai véleményt mondanám, akkor azt mondanám, hogy még ennél is jóval messzebbre kell visszamenni, mert nem tartom szerencsésnek azt a politika elemzést, ami a napi szintű politikai cselekvésekbe ragad bele. Még a két hónap is kevés ilyen szempontból. Hosszú trendeket kell vizsgálni a politikában. Hadd mondjak önnek egy példát, hogy világos legyen. Teljesen természetes, hogy például amikor a kapitalizmusnak, akár a világban, akár Magyarországon, mondjuk a válságát szoktuk emlegetni, akkor ciklusokat szoktunk ugye mondani. A gazdaságban a ciklus fogalma nagyon megszokott, és a ciklus egy hosszú trend. Miért ne lehetne ezt a politikára is átvinni, és azt mondani, hogy azok a mozgások például, aminek egy elemeként a Fidesz kormányzása megjelenik, egy hosszabb trendbe illeszkedik bele. Mondjuk ez a hosszabb trend, ezt úgy tudnám önnek mondani, hogy mondjuk a 2000-es évek elején kezdődött, amikor megfordult az a trend, ami 1990 környékén alakult, ha emlékeznek a hallgatók, vagy ön is, ugye akkor azt mondták, hogy vége a történelemnek. Uh-huh. Francis Fukuyamának volt ez a híres könyve. 10 éven keresztül, mit is jelentett ez? Vége a történelemnek abban az értelemben, hogy a diktatúrák megszűntek, kialakulnak a liberális demokráciák, és a liberális demokráciák ugye tulajdonképpen a világon mindenütt egyforma módon megjelennek.
És most már így is marad minden.
Így van. A 2000-es évek elején megjön egy ellentendencia, aminek az a lényege, hogy visszatér a történelem. Tehát, ha mondjuk azt kérdezi tőlem, hogy az Orbán kormányt hogy helyezzük el ebbe, akkor azt tudom mondani, hogy nincs Orbán kormány, nincs 2010-től 2013-ig tartó irtózatos belső gyötrődés küzdelem, amit most mi átélünk, ha nincs ez a nemzetközileg is megjelenő új trend, ami felülírta a Fukuyama féle trendet. Új kultúrák megjelenése, új törésvonalak megjelenése, olyan meghaladottnak hitt dolgok előjövetele, mint például valóban ez a nemzeti, nem nemzeti törésvonal, ugye. Tehát minden, amiről 90-ben azt gondoltuk, hogy meghaladtunk, mögöttünk van, ezek egyszer csak megjelentek. De ez ugyanígy megtörtént Portugáliában, Spanyolországban, és még fejlettebb angolszász demokráciákban is, csak hadd utaljak arra, hogy mondjuk az Egyesült Államokban soha nem látott belső polarizáció van a pártpolitikában. Tehát olyan nagyon kemény és heves ellentétek vannak. Egy amerikai szerző azt írta, hogy az 1860-as évek amerikai polgárháborújá óta nem tapasztalhatóak olyan belső törésvonalak, mint amilyenek ma Amerikában. Csak ugye a különbség ott van, hogy Amerikában az összekötő elemek is nagyon erősek. Tehát ez a polarizáció nem viszi szét a rendszert, vagy nem érzékelik úgy az állampolgárok, hogy ugye teljesen minden szétporlat körülöttük. Magyarországon meg úgy érezzük, hogy ez a polarizáció, ez a Fidesz kormányzása következtében történik, és nincs ellenerő, mert nincs, ami összekösse a politikai eliteket.
Olyan kérdésre a politológia tud választ adni, hogy hova tart a kormány? Mire törekszik most? Mikor lesz végre úgynevezett konszolidáció, vagy kicsit nyugodtabb lesz a mindennapi élet?
Nézze, azt kell folytatnom, amit az előbb elkezdtem. És megint hadd mondjak valamit a 90-es évekről, és elnézését kérem a hallgatóknak is, hogyha azt szeretnék, hogy én mondjam meg a tutit, hogy mi van ma, ezt én nem tudom megmondani. Egyet viszont biztosan tudok, hogy a 90-es éveknek volt egy nagyon komoly illúziója, ami arról szólt, hogy megvoltak a rendszerváltások Kelet-Közép-Európában, és azt követi a konszolidáció, amit ön kérdez. És tulajdonképpen van a dolognak egy ilyen szép, kiszámítható menetrendje, aminek a végén majd eljutunk egyszer oda, hogy ugyanolyanok leszünk, mint az angolszász vagy a nyugati típusú demokráciák. Már a második elemnél, a 2000-es évek elejétől fordulat van, hogy nem a konszolidáció felé megy a dolog, hanem attól el. Mert kiderül, hogy egy csomó új konfliktus jelenik meg, amire próbáltam utalni, amikor azt mondtam, hogy a történelem visszatért. Hát a történelem rengeteg megoldatlan problémája, amiről azt hittük, hogy megoldottuk, kiderült, hogy nem oldottuk meg. Most ebből következőleg ma konszolidációt elvárni nagyon, hogy mondjam, hát illuzórikus.
De ha nincs konszolidáció, akkor mit várhatunk még? A végső győzelmét valamelyik politikai erőnek, amelyik majd aztán saját képére alakítja a társadalmat?
Hát végső soron a Fidesz kormányzási kísérlete valami ilyesmiről szól. Most próbálom az ő fejükkel megfogalmazni, hogy ő szerintem, vagy szerintünk ők mit csinálnak. Ők ugye azt mondták, ugye létrehozták ezt a centrális erőteret. Ezt még 2009-ben Orbán Viktor ugye elmondta Köcsén. A centrális erőtér az tulajdonképpen nem más, mint annak a bevallása, hogy a két oldal együtt nem tud dőlőre jutni. Ha nem tudunk dőlőre jutni egymással kormány és ellenzéki oldal, akkor majd mi, ha kormányra kerülünk, egyedül fogjuk megcsinálni, az ellenzéket meg zárójelbe tesszük. Ugye erre nyilván most mondhatjuk, hogy ez egy tarthatatlan ugye, elképzelés, mert hát az ellenzékkel együtt kell működni. Nyilván...
Jó, attól függ, mekkora az ellenzék? Ha olyan pici, hogy nem számít, akkor minek együtt működni vele?
Hát azért kell együtt működni vele, mert egy kétharmados kormányra nézve nem tudok elképzelni nagyobb veszélyt annál, mint saját maga. Tehát egy kétharmados kormány az ugye elkezd magával, hogy mondjam, belső konfliktusokba kerülni.
Értem, mert látott már olyan politikust, amelyik azt mondaná, hogy nem én tudom a legjobban, nem biztos, hogy tökéletes vagyok, nem biztos, hogy jó, amit csinálok? Hát ez hogy egy döntésképtelen ember. Nem. Nem lehet élni egy politikusnak.
Nem hiszem, nem hiszem. Ugyanis nem csak ez az egy dimenziója van ennek a kérdésnek, hanem az is például, hogy a legtöbb esetben azt csinálja, amit ön mond, hogy valóban meg akarja valósítani az elgondolásait, viszont időnként azt mondja, hogy az az elgondolás nem volt jó. Sikertelen volt. Például azért, mert nemzetközileg nem kap visszaigazolást, és akkor elindulok egy másik úton. Ugye...
Vagy beleállok a harcba.
Vagy beleállok a harcba. Nézze, az Orbán kormányt, ugye ez, majdnem azt mondom, hogy ez döntés kérdése, hogy hogyan ítéljük meg. Tehát mondhatjuk azt, hogy nagy eredményei is vannak annak, hogy konfliktusokat felvállal, ugye? Szerintem a magyar közönségnek halvány fogalma nincs arról, hogy az európai szintére milyen szintű konfliktusok vannak. Amikor egyszer-kétszer az Európai Parlamentről közvetítést láthattunk, akkor abban megmutatkozik az, hogy ott sokkal keményebb hang nem van, mint a magyar politikában. Ezt a magyar közönség nem tudja. Magyar közönség egy kicsit ez a unalmas, ilyen semmit mondó...
Nem érdemes bekapcsolni a tévét miatt.
De a nyugati parlamentek hangvétele ehhez képest sokkal erősebb, tehát a Fidesz, majdnem azt mondom önnek, hogy behozta Magyarországra is azt a hangnemet. Ebből a szempontból az MSZP egyébként szerintem lemaradásban van, mert amikor ők kormányoztak például, akkor ez nem jelent meg. A konfliktusok felvállalásának van egy hogy mondjam, értelme, hogy azt mondjuk, azt sugalljuk, hogy a politika az egy kemény műfaj. De ugyanakkor viszont ott merül fel az a másik kérdés is, hogy most akkor, ha viszont mindig csak konfliktust vállalok fel, és soha nincs a konfliktusnak egy megoldása, egy kifutása, nincs a politikában egy önkritikai képesség, amire utaltam, hogy nem tudjuk beismerni azt, hogy igen, itt egy kicsit esetleg túlmentünk. Ennek ugye az lehet a következménye, hogy az a külső környezet, ami körülveszi a magyar kormányt, az ellene fog fordulni.
Ez számít? Az nem elég, hogy a belső környezet nem fordul ellene, ha még mindig a kormányról beszélünk? Szemmel láthatóan a mérések azt mutatják, hogy nem fordult ellene.
Igen, abban az esetben nem számítana, hogyha a 90 előtti világban lennénk. A 90 előtti világ alatt most nem feltétlenül a szocializmust értem, hanem a nemzetállamoknak a világát. Tehát amikor önálló, elkülönült nemzetállamok vannak, és a világ nem egy globális struktúrában működik, akkor tulajdonképpen majdnem mindegy, hogy mit mond a külső környezet. Itt a probléma az ugye, hogy egyszerre kellene tudni nemzeti érdekeket megjeleníteni, és egyszerre kell tudni jóba lenni a globális világhoz tartozó struktúrákkal. Na most ugye itt... Az a belső népszerűség, amire ön utal, ami valóban nem nagyon változott, valamelyest csökkent, de alapjaiban nem, az nagy részben abból fakad, hogy a kormány olyan lépéseket tesz, ami tetszik a saját szavazóinak, hogy szembefordul ezzel a külső környezettel. De nézzük csak meg, hogy ennek milyen eredményei vannak különböző eljárások indításában, amiből hát nem vagyok meggyőződve, hogy jól fog tudni kijönni a magyar kormány. Azaz, lehet, hogy végső soron oda fog eljutni, hogy hiába van neki belső népszerűsége, hogyha a külső támogatók, mondhatnám így, hogy szövetségesek, ugye nem állnak a magyar kormány mellé, akkor bizony tartósan szerintem nem lehet kormányozni. Ugyanis a legitimációnak, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, két forrása van szerintem a politikában. Az egyik, hogy a választók hogyan állnak mögöttem, milyen felhatalmazást adnak, a másik pedig, hogy elegendő barátom-e van a világban ahhoz, hogy az én politikámat tartósan megcsináljam. Ha nincs elegendő barátom, a legerősebb belső legitimációval rendelkező kormányok is szerintem belerokkanhatnak. Nem azt mondom, hogy itt tart a kormány, de a tendencia ez, és erre mondtam, hogy itt biztos, hogy valamilyen, hogy milyen változtatást kell tenni ahhoz, hogyha tartósan kormányozni akar. Hát mondjuk, hogyha 2-3 ciklust akar kormányozni az Orbán kormány, ebben a puskaporos hangulatban nagyon kétséges, hogy ezt meg tudja csinálni, és akkor nem is beszélve arról, hogy mi fog történni akkor, ha majd mondjuk kormányváltás lesz 2-3 ciklus után, vagy akár 2014-ben, akkor ugye az őt fölváltó ellenzék mindent megint a nulláról akar kezdeni. Ugye már most is halljuk. Bokros Lajos például mondta, hogy újra kell kezdeni a rendszerváltást, és így tovább. Szóval magyarán egy kormányon lévő társaságnak van egy felelőssége abban is, hogy az ellenzékével hogyan bánik. külső környezetével, hogyan bánik és az ellenzékével. Én itt érzek restanciákat.
Akkor nézzük meg egy kicsit az ellenzéket. Amikor ellenzékről beszélünk, akkor melyik formációval érdemes legelőször foglalkozni? Bajnai Gordonékkal vagy a szocialistákkal?
A Fidesznek vagy most nekünk?
Nekünk.
Hát én szerintem elsőként magával az ellenzéket, az ellenzékiség jelenségével érdemes foglalkoznunk, mert ez egy elvi kérdés, hogy milyen egy országnak az ellenzéke, vagy milyen az ország ellenzéke akkor, amikor a Fidesz egy ilyen kormányzást folytat. Én azt állítom, hogy az ellenzék egy csomó tekintetben nem versenyképes pillanatnyilag, és ennek az a magyarázata, hogy megelégszik bizonyos közhelyekkel, felületes magyarázatokkal, kritizálja a kormány természetesen, mint ahogy ezt kell egy ellenzéknek csinálni, de nem tesz fel kérdéseket. Például nem tesz fel olyan kérdést, hogy teszem azt, helyes-e mondjuk diktatúrának nevezni azt, ami ma történik, hanem elfogadja
annak
ezt.
Annak nevezi, hát nem teszi fel a kérdést, amikor azt mondja mondjuk az MSZP, hogy ez úgynevezett alkotmányos diktatúra, még új fogalmat is alkot rá.
Hát igen, csak ha ezt állítja, akkor bizonyos fontos, hogy mondjam, kérdéseket nem tesz a vizsgálata középpontjába, és a saját stratégiáját egyszerűsíti le. Tehát például nem kérdezi azt meg, hogy még ha történetesen igaz is, hogy diktatúra vagy önkényuralom, szerintem ez helytelen megközelítés, akkor az hogyan alakulhat ki egy demokratikus országban? Tehát a kormány, tehát milyen ország az, aminek nincs elég védettsége mondjuk egy ilyen kísérlettel szemben? Szerintem az az ellenzéket is minősíti, hogyha az ő jelenlétében egy országban ez megtörténhet.
Engedje meg egy tisztázó közbevető kérdést, amikor ellenzékről beszélünk, akkor ebbe a Jobbikot is ideértjük?
Hát proforma persze, hogy odaértjük, de igaza van, amikor fölveti ezt a kérdést, mert ez egy külön értelmezést igényelne, mert hiszen ugye nem szövetségese a Jobbik a bal liberális ellenzéknek, hanem épp ellenfele. Ugyanakkor viszont a Fideszt a Jobbik is elég hasonló módon szokta néhány dologban kritizálni, leszámítva az Európai Unióhoz való viszonyát, mert abban meg kevesli a Fidesznek a stratégiáját. Tehát azt tudom mondani, hogy az a belső gyötrődés, amin most az ellenzék keresztül megy, hogy most akkor ki legyen a miniszterelnök, meg szövetségkötés, az szerintem, hogy mondjam, nem az igazán lényeges kérdés, hanem az igazán lényeges kérdés az, hogy tulajdonképpen mit tud ígérni, mit tud mondani a mai ellenzék, a mai Magyarországról is. Én itt nagyon komoly hiányokat érzékelek.
Innen folytatjuk a hírek után. Csizmadi Ervin, a Méltányosság Politika Elemző Központ igazgatója, az Aléna vendége.